Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai főzőmagazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, a Halas Rádió munkatársa, akasztják a hóhért, mondta Szabó Kocsis János, köszöntelek szeretettel.
Köszöntelek én is, Ági, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
A témánk a halászlé, és ennek apropója, hogy János szokott horgászni, és halászlét csodálatosat főz. Ezt azért is tudjuk igazolni, mert a Halas Rádió egyik közösségi alkalmán ő prezentálta, szolgáltatta a halászlét hatalmas mennyiségben, és degeszreltük magunkat nagyon finom halászlével. A másik apropója, hogy vele riportozom, hogy ő szerkesztője a Sörömkonyha magazinnak, tehát tulajdonképpen minden szempontból érintett vagy. János, hogyan találkoztál te a horgászattal? Kezdjük az elején, ugye akkor lehet halat főzni, ha az ember kifogja.
Először 3 éves koromban fogtam horgászbotot a kezembe, édesapám tanítása révén. Ő és a család többi tagja is már régóta horgászott akkor. Sótvadkerten, illetve Sóston tanultam horgászni. Gyerekhorgászként kezdtem, majd ifi horgász lettem, aztán később felnőtt horgász.
Tagja voltál az egyesületnek is?
Igen, már akkoriban is az volt a szabály, hogy a gyermekhorgásznak is kellett éves engedéllyel rendelkeznie, az ifi horgásznak már vizsgáznia kellett, csak úgy horgászhatott tovább, és utána a felnőtt horgász ezzel a horgászvizsgával folytathatta a horgászatot.
Akkor, ha jól gondolom, most is tagja vagy a Horgász Egyesületnek, halasi csapatnak?
Kunfehérton vagyok tag egyébként, és tény és való, a mostani szabályok is előírják, hogy bárki, aki horgászik, akár magántavakon is, rendelkeznie kell horgászvizsgával, ifi és felnőtt horgász esetében. Gyerekhorgászok esetében továbbra sem kötelező a horgászvizsga.
Nyilván a halászléről fogunk majd sokat beszélni, de engem ez mindig izgatta a fantáziámat, hogy mi az, amit mondjuk tudnia kell, ami miatt vizsgázni kell egy horgásznak. Amit el tudok képzelni laikusként, hogyha pici a hal, visszadobja, ha speciális a hal, és a többi. Szóval, hogy így nagyon nagy vonalakban mi az, amit tudni kell egy horgásznak.
Így igaz, ahogy mondod. Nem hiába foglalkozik szinte az első gondolatok között a szabályzat azzal, hogy a horgászat tulajdonképpen egy természet közeli, a természethez szervesen kapcsolódó elfoglaltság, mondhatjuk akár sportnak is, mert a horgász része a természetnek, amikor bekapcsolódik a horgászatba. Éppen ezért szabályozva vannak, ahogy te is említetted, a kifogható hal mennyisége, fajtája, mérete. Odafigyel nagyon a horgászrend, illetve a törvény arra, hogy csak megfelelő időszakban foghassunk halat, azaz amikor ívási időszak van, akkor a halakat kimélni kell, nem szabad megfogni őket. Nyilván vizenként ez eltérő lehet. A magántavakon például általában nincsenek tilalmi időszakok, de az ő halgazdálkodásuk az eltér a természetes vizekétől. A természetes vizeknél kiemelt hangsúlyt élvez továbbra is a méret, korlátozás, a fogási tilalmak ideje, illetve a megfogható halak fajtája. Ugyanis jó néhány védett halfa is van Magyarországon.
Mik ezek? Kíváncsi lennék.
Régi halfajták is beletartoznak ebbe, főleg ezeket védik. Ilyen például a német bucó, a magyar bucó, a réti csík. Tehát az olyan igazi régi halfajták, amelyekből sajnos a 20. század második felére alig-alig akadt példány a folyóvizeinkben, állóvizeinkben. Hála a gondosságnak, illetve a szennyvizek tisztításának is például a Duna esetében újra lehet fogni ezekből a halfajtákból, de nagyon oda kell figyelni, és pont ez a horgászvizsga lényege, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni, fel tudjuk ismerni, és amint megfogtuk, ezeket vissza tudjuk helyezni a vízbe, hogy tovább élhessék az életüket.
A másik, ami mindig izgatta a fantáziámat már gyermekkorom óta, hogy ha megfognak egy halat, és visszateszik a tóba, ott azért csak történik sérülés. Ez hogy működik?
Nagyon jól látod a kérdést. Ez a tavak többségének esetében úgynevezett halmatrac használatát teszi kötelezővé, ami azt jelenti, hogy a kifogott halat, amely ugye a vízbe él és a természetes közege, hogyha lehet így fogalmazni, egy puha közeg, ha kifogjuk és megszákoljuk, azt letesszük egy kemény tópartra, ott a hal ugrál. Természetes viselkedési módja bármilyen élőlénynek, hogy szabadulni akar, a hal ugrál. Eközben összetörheti magát a tópartján, belső szervei sérülhetnek, éppen ezért levegővel vagy bármilyen puhanyaggal feltöltött halmatraszokat kell használni bizonyos tavakon, erre kell ráhelyezni a kifogott halat, ahol nem tudja magát összeverni, nem tud sérüléseket szenvedni. A másik dolog pedig az, hogy gyakran, és ez is tavanként eltérő, de gyakran a horog által ütött sebb fertőtlenítésére használható sprét kell használnunk, hogy a sérülés ne fertőződjön el, mert sajnos gyakorta ezt is megfigyelhetjük, hogy azokon a tavakon, ahol sokszor kifogják alagat, ott bizony a száj sérülése és fertőződése gyakori.
Nagyon érdekes, teljesen izgalmas ez az egész, tehát akkor nagyon gondosan fel van készülve egy horgász arra, hogyan védje meg azokat a halakat, amelyeket vissza kell engedjen. Még befejezésül a halak és a horgászat témaköréhez. Mik azok a tipikus időszakok, amikor ívnak a halak, tehát amikor nem szabad őket horgászni?
Az ívási időszak ismertebb halak közül a csukával kezdődik. Az ő ívási időszaka már megindul februárban, márciusban is tart még, aztán következik a süllő, aztán a harcsa, utána a ponty. Tehát azt figyelhetjük meg, hogy a rablóhalak ívnak először, ők már az egészen hideg vizekbe is megkezdik az ívást. Ez magyarázható részben azzal is, hogy a rablóhalak ivadékának, például a csukának, süllőnek az oxigéndúsabb hideg víz kedvez. Míg a ponyféléknek például a májusi ívási időszak, május-júniusi ívási időszakban pont a felmelegődő víz kell ahhoz, hogy az ikrák kikeljenek, illetve megfelelő legyen a szaporulat túlélési esélye.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Magyarország egyik legkedveltebb ételéről, a halászéről beszélgettünk Szabó Kocsis Jánossal.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést a halászléről. Beszélgető partnerem Szabó Kocsis János, aki horgász is, erről beszélgettünk, és nagyon-nagyon sok izgalmas, és hát a laikusok számára érdekes dolgot meséltél el. Na jöjjön most a halászlé. Ebbe is tudományosan fogunk bele, mert hogy itt van előtted egy papír, egy kicsit a halászlé történetéről.
Igen, hát bár régóta főzök halászlevet, de nem szerettem volna tévedni, ezért igyekeztem felkészülni belőle, mert Magyarországon a halászlé az egyik olyan dolog, ami az állandó vita középpontjában áll, attól függően, hogy ki főzi és hol főzi. A halászlét, mint magyar ételt tartjuk nyilván, ezt egyébként már a régebbi 1800-as években írott szakácskönyvek is megemlítik, egyébként úgy, mint a halpaprikás hosszú lére eresztése. Ez egyből feltételezi a halászléről azt, hogy a legfontosabb összetevői a paprika, a hagyma és a jóféle hal.
Tehát ha jól értem, és ezt sem tudtam, nyilván a laikusok sokan vagyunk így ebben, hogy ez tipikusan magyar étel, tehát hogy mondjuk akár Európa más országaiban ilyen, mint halászlé nem létezik?
Nagyon jó a kérdés. Van némi nemzeti ellentét is akár ebbe a kérdésbe, mert jó megfigyelhető, hogy például a Duna mentén szerbek is főznek halászlevet. Nyilván, hogy ki tanulta kitől, magyar tanulta a szerbtől, szerb tanulta a magyartól, ez egy jó kérdés.
Mi nyilván azt gondoljuk, hogy a szerbek tanulták tőlünk.
Igen, hát szereti mindenki magáinak tudni, főleg, hogy egy nagyon finom étel, és egyébként a magyarok általában nagyon szeretik. A lényeg az, hogy a halászlé, ahogy a nevében is hordozza, a halászok által fogott halból általában az ő gyors ételük volt, gyorsan elkészíthető ételük volt, bár nemrégiben hallottam, hogy ez sem teljesen így van, ugyanis a paprikát őrlő malmoknál alakult ki az a gyakorlat, hogy a malomba dolgozó legények gyorsan akartak készíteni valamit, és hogyha volt hal, már pedig a folyó hajtotta malmok közelében volt hal, akkor ők készítettek ebből egy finom ételt. Tehát még az eredete körül is vannak viták.
Tehát akkor nem lehet tudni, hogy a tipikus tópartokon, folyópartokon, vagy a malmok környékén a tipikus eredete. No, hát ez nagyon-nagyon izgalmas. Mi nyilván azt gondoljuk, hogy magyar étel, mi találtuk ki, de ezek szerint úgy nagy általánosságban nem jellemző máshol a világban.
Igen, éppen Mester Sándornak az előző Sörömkonyha magazinokban elmondott szavai szerint a Vajdaságban, ahogy a Duna és a Tisza végigfolyik és találkozik, a Vajdaságban is kitűnő halászleveket készítenek, de mi eredendően szeretjük magyar ételnek titulálni.
No, annyit azért engedjünk meg a világnak, hogy nagyon sok helyen van hal, ugye óceán, tengerpartok, tehát a hal étel önmagában az egy rendkívül népszerű étel. Mondjuk én személy szerint megmondom őszintén a halnak az illatával, kicsit bajba vagyok, tehát szerencsé, hogy nem óceánpartra születtem, vagy tengerpartra, de nyilván ettől lesz speciális, és akkor már itt evezünk arra felé, hogy a piros paprika azért az tipikusan hungarikum, tehát ez a fajtája. Tehát a halasz ennek ez a piros, hosszú lére eresztett verziója talán magyar.
Így igaz. Ahogy utána olvastam a paprika eredetének, mert nagyon jól fogalmaztál, a paprika az egyik legfontosabb alkotóeleme a halásznének, ebből is az őrölt fűszerpaprika, piros paprika. Ugye a paprika eredete az Amerikába tehető, és onnan hozta be Kolumbusz Kristóf, de jellemzően a magyarok találták ki azt a hasznosítási módját, hogy ezt ételkészítéshez egyre gyakrabban használták. Érdekesség az eredetét kutatandó, hogy törökborsnak, őrölt törökborsnak is hívták a magyarok, tehát az a vonal, amely azt próbálja bizonyítani, hogy ez egy török eredetű, az őrölt fűszer, paprika, piros paprika, egy török eredetű fűszer, szintén lehet benne igazság, egy a lényeg. Az őrölt fűszerpaprika a jó minőségű, finomra őrölt fűszerpaprika halászté egyik legfontosabb alkotóeleme. Magyarországon a főtermesztési területek egyébként Szeged, Kalocsa, de ezen kívül egyébként több magyar város környékén is megtalálhatjuk.
Ugye itt a környékünket, ha végig gondoljuk, amikor szezon van, az őrölt piros paprika árulják hivatalosan, nem hivatalosan, tehát mint a drogot, néha pult alól piacokon lehet, és fantasztikus. És van különbség, tehát jobbnál jobb mondhatni, de az ember, ha kinyitja, megnézi a színét, az illatát, hát valami bűvös, bájos, nem véletlen, hogy külföldre, ha megy az ember, akkor tipikusan ilyen paprikát visz ajándékba. Neked mi az ajánlatod, milyen piros paprikát szoktál használni?
Jó a kérdés. Lévén, hogy kiskolnasiak vagyunk, hozzánk Szeged sincsen messze, és Kolocsa sincsen messze, mint a két délalföldi paprikatermesztő körzetterület. Én egyébként Kalocsa környékéről szerzem be általában a piros paprikát, de nagyon jók a szegedi őrölt fűszerpaprikák is. Nem is tudnék igazán különbséget tenni. Amit nagyon fontosnak tartanék kiemelni, ezt édesapámtól tanultam, hogy a halászlébe szánt fűszerpaprikának nagyon finom őrlésűnek kell lennie, hiszen egy hosszú lére elesztett ételről beszélünk, ahol, hogyha kanalazzuk az ételt, nem szabad látnunk a kanál alján leül lepedő paprikát, annak a lében teljesen úgymond fel kell oldódnia, vagy ahogy édesapám szokott fogalmazni, kolloid állapotúnak kell lennie a lének, tehát egy egységes homogén lének kell lennie, tehát finomra legyen őrölve, és a másik a színe. A szép halászlé az egy piros, sőt, akár még vörösbe hajló. Nagyon vigyáznunk kell a paprika adagolásával, mert hogyha úgy akarjuk elérni ezt a szép színt, hogy túladagoljuk a paprikát, az viszont az ízben vissza fog köszönni, méghozzá negatívan. Keselnyés lesz tőle a lé, ráadásul megterheli a gyomrunkat, elnyomja a halízt, tehát abszolút nem javaslom azt, hogy a halászlében nagyon bátran paprikázzunk.
És akkor már itt is tartunk a halászlénél, innen fogjuk folytatni zene után. Szabó Kocsis Jánossal beszélgettünk a halászléről. Maradjanak velünk!
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai Főzőmagazinban a beszélgetést Szabó Kocsis Jánossal, aki horgász, és nagyon-nagyon régóta halászlét is főz. Mi itt a rádióban már leteszteltük, fantasztikusan finom volt. És tulajdonképpen az előző beszélgetést ott hagytuk abba, hogy már bele is csaptunk egy kicsit a halászlé főzésbe, a halászlé története után. Ugye említetted, hogy 3 éves korod óta horgászol, édesapát tanított. Nekem az jutott eszembe, hogy a halászlé főzést mióta üzöd.
Nagyon jó a kérdés. Az első halászlevemet, az első önálló halászlevemet 15 éves koromban készítettem el. Édesapámtól lestem el a fortéját, a fortéjait, ő szívesen tanítgatott is erre, és hát nem akarok hazabeszélni vagy dicsérni, de tényleg kitűnő halászleveket főz. Akár a családnak, akár munkai közösségnek is készített már akkoriban is halászleveket. Hagyományos módon bográsba főzte, hiszen a magyar halászlének azért a paprika mellett, majd rátérünk a hagymára, illetve a halra, a bogrács, mint speciális főzőedény az egyik legfontosabb kelléke. Tehát visszatérve a kérdésedre, igazándiból 15 éves koromban főztem az első halászlevet, és aztán rám is ragadt ez a poszt, és a baráti összejövetelek kapcsán bizony a halászlé az ilyen kívánságlistás étel volt, és én készítettem általában.
Tehát akkor nagy gyakorlatod van benne mondhatni. Átlagban, nyilván szezonban mennyit szoktál?
Átlagosan attól függ, mennyit horgászom, és milyenek a fogási eredményeim. Annak megfelelően évente körülbelül egy 15-20 halászlevet főzök. Ez nem egy óriási mennyiség, de mivel ez folyamatos és évről évre ismétlődik, az embernek már van egy megszerzett rutinja, és ez alapján már egy mondhatni azt, hogy állandó minőséget tud hozni.
No, hát akkor vágjunk bele. Meg kell mondjam őszintén, számomra a halászlé misztikus étel. Pont azért, mert a jó halászlé, az mindig nagy precizitást igényel, tehát majdnem mondhatni ilyen tudományos disszertációhoz hasonlít számomra, az én környezetemben mindig nagyon profi szakácsok készítették a halászlét. Én magam ezért alig nem merek neki fogni, és mindig összekeveredik bennem a dolog, hogy nagyon sokszor gyors ételként használták régen, tehát nekem ez a kettő nem áll össze, mert misztikus gondosság, és közben a halászlegények, molnár legények, hop-hop, együnk valamit, és halászlét ettek. Na de hát precíziós világban élünk. Milyen halból kezdjük a hallal érdemes halászlét készíteni?
A magyar halászlé fő alapanyaga a ponty. A többi halat leginkább kiegészítésként használják. Édesapámnak van egy mondása, minél többféle halból főzzük, annál jobb a halászlé, de tudjuk azt, hogy miből szabad és miből nem, és az arányok nagyon fontosak még. Példaként hoznám föl, amit mi soha nem használtunk halászléfőzéshez, mert intenzív növényevő íze van, például az amúr és a busa. Bizonyos helyeken egyébként még őket is felhasználják, de mi kerültük, mert át tud adni a halászlének egy olyan kicsit kellemetlen ízt, ami kimondottan a növényevő halakra jellemző, ráadásul a nagy tömeget elérő növényevő halakra, akik rengeteg planktont, hínárt, zöld növényeket fogyasztanak. Tehát visszakanyarodva, a ponty a fő alkotóelem, kitűnő kiegészítő a harcsa, ahogy apu szokta mondani, egy falacsuka, tehát nem sok, mert annak meg egy jellegzetes ragadozó íze van. Fehér halakból a kárászt például mi kerülni szoktuk, mert egy édes kés ízt ad a halászlének, ha sokat teszünk belőle, de a keszekfélék, laposkeszek, dévérkeszek, jászkeszek, bodorka mehetnek belőle, kitűnő alapot tudnak képezni.
Ez szinte memória gyakorlatnak beillik, és most le vagyok nyűgözve, tehát, hogy ennyi féle hal, az ember eszébe van a harcsa meg a ponty, aztán azon kívül esetleg a busa. De hát itt, ha a hallgatóink megpróbálják visszagörgetni, hogy hányféle halat soroltál, akkor nem biztos, hogy sikerül, csak a profiknak.
Éppen most voltunk nemrég a Dunán horgászni, és a kiegészítő halak közé még mindenféleképpen meg kell említenem, hiszen én a dunai halászléhez vonzódom, a másik nagy kategória a tiszai halászlé. Nem azt mondom, hogy a tiszai halászlével szemben, de mi inkább a dunai módszert tanultuk meg. Édesapám és én is inkább ezt alkalmazzuk, de pont a folyóvíz adja meg azt a lehetőségét a halásznének, hogy például márnával kiegészítsük, vagy balinnal, amelyek fantasztikus ízt kölcsönöznek neki. Tehát az igazi dunai ember halászlevélből, hogyha eszik az ember, az egy olyan csodálatos ízélményt, egy gasztronómiai élményt nyújt, mert ő, főleg, hogyha halászról beszélünk, hozzájut olyan halfajtákhoz is, amelyekkel mi nem találkozunk még akár a halárul.
Tű, tehát dunai halászlé, tiszai halászlé. Én a színét tudom megkülönböztetni, hogyha pirosabb, akkor talán a dunai számomra, ha kevésbé piros, akkor a tiszai?
Jól látod a kérdést. A dunaiak nem passzíroznak. A legfontosabb különbség a dunai és a tiszai halászlé között, hogy a dunaiak úgynevezett egyléből főzik a halászlevet, a bogrács aljára teszik a halnak azon részét, fejet, farkat, amelyeknek a főzés során, ha törődik, sincsen komoly baja, illetve nem kár értük, és ezekre rakják majd szépen, ahogy fölfelé haladunk, az egyre értékesebb, szebb, finomabb részeket, amelyek már az étkezésre is kimondottan alkalmasak, vagy fogalmazunk úgy, hogy jobban szeretik az emberek. A tiszaiak úgynevezett kétlépcsős halászlevet főznek, amely tulajdonképpen a főzés folyamatában azt jelenti, hogy az alaplevet készítik el először, a ponty vagy a halak fejéből, farkából, a étkezésre nem annyira alkalmas halakból, keszekfélékből, majd ezt a megfőtt alaplevet lepaszírozzák, a benne található halhúst lepaszírozzák, kisajtolják, kinyomkodják belőle még az ízanyagokat, ezt a levet leszűrik, és utána ebbe a lébe rakják fel az úgynevezett második kört, ahova már csak az értékes halszeleteket, az étkezésre, kimondottan étkezésre szánt halszeleteket helyezik bele. Ezen belül megkülönböztethetünk még turmixolós eljárást és nem turmixolós eljárást, de ahogy mondtad, ez már modern konyhának a része. Van, aki szereti az alaplébe megfőtt halakat nem kidobni, hanem tulajdonképpen egy botmixer segítségével össze turmixolni, és akkor kap egy ilyen sűrű, apu szerint, aki ezt a módszert kimondotta nem szereti, főzelékes jelleget, ahol bizony a kanálba úszkálnak haldarabok is, de ez megint ízlések és pofonok kérdése.
Innen fogjuk folytatni, igazi profi halászléfőzővel, főzőkkel, édesapádat is bele számítva állunk szemben. Zene után folytatjuk a beszélgetést, a halászlé a téma, maradjanak velünk. Szabó Kocsis Jánossal beszélgetünk tovább.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Szabó Kocsis Jánossal beszélgetünk tovább, témánk a halászlé, az egyik legizgalmasabb, legtipikusabb magyar étel, János horgász, nagyon-nagyon régóta főzi is a halat, és hát igazából a sörömkonyhát is ő vágja, illetve szerkeszti, tehát minden szempontból most témánál és embernél vagyunk. Nagyon-nagyon sok izgalmasat meséltél, és hát én csak állok és bámulok. Tehát minden szempontból számomra a Dunai Halászlé szimpatikusabb, akik velünk tartottak Dunai Halászléről és Tiszáiról is beszéltél, egyszerűbb is a Dunai Halászlé, mert egy lépcsős. Meséld el, hogy te hogyan szoktad akkor. Még egy kérdés, kibelezni is te szoktad a halat? Számomra az hős, aki ilyet csinál.
Igen, egy horgásznak tulajdonképpen hozzátartozik a tevékenységéhez, hogyha hazaviszi halat, mert itt egy gondolat erejéig meg kell állnom amellett, hogy a mai horgászok egy része nem viszi haza a halat. Fogd meg és erezd el mottó kapcsán, a megfogott halat kíméletesen visszahelyezik a vízbe, és nem viszik haza, és nem készítenek belőle halételeket. Ez egy egyre nagyobb népszerűséget kapó módszer. Én a hagyományos horgászok közé tartozom, szeretjük is halat, és én szeretem is megenni, amit fogok.
Ha megfogta, hadd vigye.
Ha megfogta, hadd vigye. Vigyázva arra, hogy ne legyünk húshorgászok, tehát tényleg csak a méretes halat vigyük el, azt a halat vigyük el, amit el szabad vinni. Visszatérve a kérdésedre, én a Dunai halászlevet főzem, ahogy említetted is, ahogy beszéltünk is róla. Annyi pici módosítással, hogy ha fagyasztott halból kell főznöm, mert ugye van, hogy az ember, hála jó Istennek, akkora mennyiséget fog, hogy a fagyasztóba is út belőle, akkor a fagyasztott halból én is készítek egy úgynevezett alaplevet, amelyet azonban nem turmixolok, hanem az alaplé elkészülte után, ha belefőzöm a fűszerpaprikát, a hagymát természetesen a hal mellé, ezt csak átnyomkodom, ezt a halhús mennyiséget, és én utána nem pürésítem, én utána ezt kidobom, és utána helyezem bele a második körbe úgymond a szép halaszeleteket, tehát itt már tényleg lehet mondani, hogy én is a tiszai módszer felé hajlok. Ha azonban friss halunk van, ahogy mondtad, az egykörös halászléfőzés a dunai módszer gyorsabb. Ott a friss hal esetében, főleg, hogyha többféle halunk van, bőven elég az egykör. A hal frissessége, a hús frissessége ad annyi ízt, hogy nem kell még a passzírozással bűvészkednünk, hanem egy kitűnő egykörös halászlevet kapunk. És hát, ha már Duna-Tisza, akkor még azt meg kell jegyeznem, hogy a dunaiak, lásd például a bajai halászlevet kimondottan tésztával fogyasztják. Erről is természetesen nagy vita szokott folyni.
Igen, ha valami lehet két vagy három féle, akkor mi nyolcféleképpen vitatkozunk róla, magyar tulajdonság. Na, nézzünk akkor egy halászlét, mert most már felcsigáztuk a hallgatókat. Egy köröset, hány kiló paprika, hagyma, bocsánat, kiló, a piros paprika nem kilóba mérjük, de hagyma, hány hagyma, mennyi halhoz?
A tipikus általunk készített halászlé receptje az úgy néz ki, hogy egy kiló halhoz, ami lehet egyébként ponty is, hogyha másféle fajta halat nem érünk el, tehát frissen pucolt, friss egy kiló halhoz, egy közepes fejvörös hagymát apróra vágva elhelyezünk a bogrács vagy az edény aljába, mert nyilván sokan gáztűzhelyen készítik, amivel kapcsolatban semmi gond nincsen. Hogyha jól tartjuk az arányokat és jó az alapanyag, nagyon finom halászlevet lehet ott is készíteni, tehát a bogrács azért nem nélkülözhetetlen alapkelléke a halászlének. Tehát egy közepes fejvörös hagyma egy kiló halhoz, egy körös halászlé esetén durván 1,1 liter vizet rakunk egy kiló halhoz. Itt nagyon fontos az arány. A túlságosan hosszú lére készített halászlében nem élvezhetjük és nem kaphatjuk vissza a kellemes halászlézt. Míg a túlságosan rövidre készített halászlébe könnyen a zőrölt fűszerpaprika dominál, és ez sem kedvező. Tehát én ezt az 1,1 liter vizet használom egy kiló halhoz, egy fej közepes vörös hagymával. Amikor felfort, akkor ebből a bizonyos jófajta őrölt szép fűszerpaprikából, finomra őrölt fűszerpaprikából teszek egy enyhén púpozott kanálnyit a forrásban lévő hallal és vöröshagymával már ellátott lébe.
Evőkanálról beszélünk, és közben én elvesztettem, vagy nem említetted, hogy a halat már belerakjuk.
Nagyon jól mondod, én egy kicsit előre szaladtam. Az egy lépcsős halászlé főzés esetében legelőször az edény vagy a bogrács aljára a hagymát, az összevágott hagymát helyezzük el, erre rápakoljuk a halat. Legelőször a legaljára az edénynek vagy a bográcsnak a fejet, a farkat, az úgynevezett értéktelenebb részeket tesszük, majd fokozatosan felfelé haladva az egyre szebb patkókat helyezzük rá, ezt utána gyorsan felöntjük vízzel, ugyanis édesapám is megfigyelte, illetve más is, hogy a hagyma gyorsan oxidálódik, tehát kaphat egy olyan kellemetlen mellékízt, ha sokáig nem öntjük fel, hanem sokáig szöszmötölünk, ami elronthatja akár a halászlét. Tehát hagymát az aljára, utána rá a halat, gyorsan rá a kilónként 1,1 liter vizet, nem pirítjuk, hanem utána ezt a hideg vízzel, ezt is ki kell emelnem, hideg vízzel felrakott levet elkezdjük főzni.
Jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a Szabó Kocsis Jánosféle dunai típusú halászlé receptjét. Maradjanak velünk!
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, mai főzőmagazinunkban halászlé készítés titkait mondja, és osztja meg velünk Szabó Kocsis János, és akkor a halászlében ott tartottunk, egy lépcsős dunai halászlé, hagyma, a kevésbé értékes részek, majd a patkó alakú szép darabok, ponthalászléről beszélünk, 1,1 liter víz, 1 kiló ponthoz, hideg víz, majd egy evőkanálnyi enyhén pupozott piros paprika, só gondolom. Ismétlem itt, hogy jól emlékszem-e?
Igen, nagyon fontos a fűszerpaprikánál, hogy a fűszerpaprikát nem az elején tesszük hozzá, hanem amikor már felforta ez a lé, ez a hagymás halas lé, akkor tesszük hozzá ezt az enyhén pupozott kanálnyi őrölt fűszerpaprikát, és hagyjuk főni.
A sót mikor?
A sóval attól függ, hogy a halat lesó, mert a halat le lehet előtte egy kicsit sózni, attól függ, hogy lesóztuk előtte halat vagy sem, a sót később rakjuk hozzá. Sőt, mondhatom azt, hogy a sót mindig később rakjuk hozzá, és van, aki, és nem elvetendő módon, a halászléfőzés leutolsó lépcsőfokaként teszi hozzá a sót és állítja be. Tehát amikor felforrt a levünk, hozzáadjuk a enyhén pupozott kanálnyi őrölt fűszerpaprikát, és főzzük. A bajaiak a friss hal esetében, hogy ne essen szét, nem főzik tovább a forrástól számítva 30 percig. 30 perc alatt megfő a finomra őrölt fűszerpaprika is, illetve megfő a hal is. A paprikának azért édesapám szerint például 40 perc kell, tehát ő a forrás után nem rögtön teszi bele a halat, hanem először a paprikát, majd később teszi bele a halat.
Igen, hogyha visszaemlékszem, édesanyám is így csinálta nagyjából, hogyha így beazonosítom a te módszeredet az ő módszerével, akkor tulajdonképpen ő is egy lépcsős halászlét készített, és ő is a piros paprikás lé már forrt. Gondolom az apró részek, a hal, a fej, azok mind benne lehetnek, hiszen minél jobban menjen bele az íz, de a szép patkó alakú értékes halszeleteket a vége előtt 20 perccel teszi bele. No, van-e még titok?
Igen, most, hogy mondod, eszembe jutott még néhány dolog, amit azért fontos kiemelnünk. Az egyik kérdés a filézés kérdése. Sokan, hogy ne legyen szálkás a hal, kifilézik, ami szintén egy nagyon jó megoldás. Itt megint arra kell figyelnünk, hogy a kifilézett hal gyorsabban fő és könnyebben szétesik, mint a bordával filézés nélkül elkészített verzió. Tehát erre nagyon figyelni, hogy ennek a bizonyos filézett halnak elég lehet az a bizonyos 20 perc főzési idő, különben szétesik. Főleg akkor, és itt jön megint egy fontos dolog, hogy a filézett halat, vagy egyáltalán még a patkóra vágott szeleteket is beszokták írdalni. Az írdalás azért fontos, mert a ponty azért alapvetően, főleg a háta felé közelítve, egyre szálkásabb, és az írdalással ezeket az Y-szálkákat, ezeket felaprítják, feldarabolják, ami a főzés során nem mondom, hogy eltűnik, mert van, aki azt mondja, hogy ez eltűnik, de minden esetre a kész halászlébe könnyebben fogyasztható lesz a hal. Nagyon fontos megjegyezni, hogy én itt nem akarok reklámot csinálni, Kiskunlason egy bizonyos helyen vásároltam a buszmegállótól, nem messze mondjuk ennyit el lehet árulni, ahol profi módon a megpucolt halat egy profi filéző, illetve írdaló berendezéssel olyan gyönyörűen be tudták írdalni, hogy ha emlékszel rá, ezt a halat, ezt úgy ettük, mint hogyha kenyeret ennénk, olyan szépen sűrűre be volt írdalva, hogy tény és való nem találkoztunk szálkával. Tehát a filézés írdalás egy fontos és hasznos kell a halászléfőzésnek.
Az jutott eszembe, így már csak utórezgés, hiszen a halászlénk elkészült, hogy például én nagyon nem szeretem a kövér halat. Hogy lehet ettől tartózkodni, hogy lehet jól választani halat?
Nagyon fontos kérdéshez értünk, nagyon szakértő módjára kérdezel, mert tényleg olyan kérdéseket teszel fel, amik a lényeget érintik. A halaknál a hosszúkás és az én esetemben a pikkelyes halak élvezik az előnyt, mert a minél kerekebb, és általában ez a tükörpontyoknál figyelhető meg, a minél kerekebb halaknak nagyobb pocakjuk is van általában, és a halnak a pocakjánál van a zsírréteg, a hasa alján van a zsírréteg. A tavi, kimondottan tógazdasági halak, amelyek puhányok, túl vannak etetve, bizony kövérek lehetnek, ahogy te is mondtad, ráadásul a húsuk könnyen szétesik. Ki kell emelnem és meg kell jegyeznem, hogy azért a mai modern tógazdaságokban erre figyelnek, és a tógazdaságokban is kimondottan finom és jó ízű halakat állítanak elő, tehát ettől egyre kevésbé kell félnünk, de hogy visszatérjek a kérdésedre, én a hosszúkás, minél hosszabb és pikkelyes halakat részesítem előnyben.
Hiten mi magunk emberek jutottunk, nekünk is a hasunk alján van a zsírréteg, és hogyha el vagyunk lustulva, akkor a húsunk nem annyira, hanem zsírba gazdag. A paprika. Én egy kicsit epés vagyok, és a piros paprika, itt nagyon szigorúan mondtad az arányt, de hogy aki úgy gyengébb az epéje, annak érdemes vigyázni a mennyiségre, hogy mennyit eszik, mert hogy a piros paprika meglepetésemre könnyen megbolondítja.
Nagyon jól látod ezt a kérdést is, hogy a családra visszatérjek, a húgom orvos, és bizony, mint azt tanulta, és a belgyógyászat kapcsán ki is emelték, a piros paprika tulajdonképpen nem más, az őrölt piros paprika, mint a leszárított paprikának tulajdonképpen zömében a megőrölt héj része. Na most az emberi szervezet, a gyomor, a héj részt emészti legnehezebben, akár a gyümölcsökre gondolunk, akár például a fűszerpaprikára, és bizony nem tud más tenni ez a szerencsétlen gyomor, mint olyan emésztőnedveket rázódít az őrölt fűszerpaprikára, amelyek ezt oldják, bontják, és bizony gyomorfájással, gyomorégéssel járhat a túlzott fűszerpaprika használata. Egy fontos dolgot meg kell jegyeznem azonban, visszatérve az előző kérdésedre, amikor halat főzünk, akkor azért egy pici zsírrétegnek kell lenni a hal hasán, mert a piros paprika, az őrölt fűszerpaprika akkor tudja kiadni igazán a színét, amikor valamilyen zsíradékban oldódik. Nyilván ezt megfigyelték a háziasszonyok, ti is, hogy általában zsírral, olajjal készített paprikás ételek pörköltek esetében tudja igazán a fűszerpaprika úgymond kidobni a színét, mert a fűszerpaprika színanyaga zsírban oldódó.
Hát én azt gondolom, hogy ettől profi halászlé főzés receptet nem tudtunk volna produkálni. Végtelenül hálásak vagyunk. Szabó Kocsis János hallották, és a halászlé receptjét köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget, és remélem sokak kedvét meghoztam ahhoz, hogy elkészítsenek egy finom halászlevet.